Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm Péli Csabát a stúdióban. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Játékmesterünk, játékgurunktól megszoktuk, hogy egy-egy idézettel kezdi. Mi lesz a mai?
Úgy van, a mai idézetünk Cody Keplinger amerikai írónőtől. A beképzelt győztesek ezerszer rosszabbak, mint azok, akik nem tudnak veszíteni.
Azért egyik sem jó kategória.
Így van, tehát ugye olyan valószínű már sokakkal előfordult, amikor akár a gyerek, akár egy felnőtt is elő szokott fordulni. Elvesztette a játékot, beduzzog, és csapkod, borítja az asztalt, minden. Ez sem jó. Ez tény. De talán itt azért még lehet az embert vigasztalni, hogy jó, hát azért mégse voltál annyira rossz. Na de az, amikor valaki győz, és ezt oda dörgöli mindenki orra alá, hogy nye, most aztán te le lettél nyomva, és milyen bénák voltatok. Borzalmas. Tehát nem elég, hogy kikaptam, de még utána még ott élvezkednek is azon, hogy én nem játszottam jól, ő meg bezzeg, milyen csodákat letett az asztalra. Én azt gondolom, hogy ugye ahogy beszéltünk már arról többször is, hogy meg kell tanulni elviselni a vereséget, meg kell tanulni azt, hogy az elengedéstől kezdve nagyon sok mindent ugye tanít nekünk a játék. Ugyanígy én azt gondolom, hogy egy gyerekkel meg kell tanítani, és a felnőttnek is tudnia kell győzni.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy elegánsan győzni, az egy nagyon nagy művészet.
Például egy gyereknél az egy nagyon fontos dolog, hogyha ki is kapott, akkor ne érezze annyira megalázva magát a vereség mellett, hogy a másik még majd ott kineveti, meg körberöhögi a fejét. Nem egy túl szerencsés dolog, és igenis azt is meg kell tanítani egy gyereknek, hogy figyelj, ha nyertél, akkor gratulálj az ellenfélnek, mondd, hogy szép volt, jól játszott, és ez nagyon sokszor elmarad. Nagyon sokszor látom azt, hogy a játék végén tényleg borzalmas örömtáncokkal és egyebekkel dörgölik a másik orra alá, hogy most mi van, ő nyert, és mindenki más most le lett alázva. Szörnyű. Tehát tényleg én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ha játszunk a gyerekkel, mindenképpen tanítsuk azt meg. Mi például azt szoktuk mondani, hogy lehetőleg, hogyha erre van lehetőség, tehát főleg most, hogy voltak a versenyeink ugye a tavasszal, a játék végén mindig úgy álljunk föl, hogy a győztesnek gratulálunk, mert győzött, de a győztes is méltósággal fogadja a gratulációt, és nem az, hogy akkor jó, akkor te béna voltál, megvertelek, köszi a gratulációt, hanem tényleg álljunk úgy hozzá, hogy igen, ez egy tisztességes játék volt, ahol a másik most éppen gyengébb volt.
Hát illetve elismerjük a partnerünknek, még ha le is győztük, hogy azért egy csomó dolgot jól csinált, tehát hogy ez pro-kontra valóban egy nagyon fontos dolog. Ugye itt az elmúlt hetekben a játék technikai, védelmi dolgairól beszélgettünk, de hogy a szellemi, érzelmi, szociális védelméhez tartozik, hogy igenis tudjunk elegánsan akár veszíteni, akár nyerni, mert akkor ezek szerint ez nehezebb az idézet szerint, jól nyerni. Egyébként az is rossz, hogyha valaki pedig, jaj, hát véletlen volt, csak most sikerült, tehát ez az álszerénység sem egészséges, tehát ez egy nagyon vékony mezsgye, hogy lehet jól nyerni akár.
A másik véglet pontosan ez, amint így gondolkodtam, hogy még azt úgy meg lehet említeni, amikor tényleg ez van, hogy végignyomkodtam a telefonon, és ja, nyertem, jó, bocs, akkor nyertem. Tehát ez amikor nem is érdekli, tehát úgy csinál, mintha ő neki ez így ment, és ennyi, és a többiek azok lehet, hogy megszakadtak, de hát neki ez akkor is, ez is egy szörnyű szerintem.
A szociális érzelmi kellékek, ugye itt említetted a telefont, hogy szerintem például alapszabály, hogy a telefont akkor félre rakjuk. Kivétel, ha valaki tűzoltásra váró fontos telefont vár, de egyébként megtisztelem a partnert, megtisztelem a játékot, önmagamat, hogy most nem telefonozok közben.
Ugye a versenyeinket említettem az előbb, ott is egy olyan applikációt kellett csak használnunk, ami az időmérésre szolgált. Mert minden versenyünknél kötött idő volt, tehát nem lehetett órákig egy-egy játékot játszani. Ott annyira volt ott a telefon, de repülőüzemmódban szépen kikapcsolva mindent, tehát ne jöjjenek üzenetek, egyebek, hogy az időt mérjük. De valóban, tehát a telefont én legtöbbször tényleg nagyon sokszor van az, hogy a társasjáték klubból hazafelé menet, így nézem, hogy jó, akkor van 73 üzenet, meg 649 egyéb értesítés, mert nem használtam a telefont, így van. Térjünk rá a mai témánkra, ez a Roll and Write és a Flip and Write játékok lesznek, így név alapján mire gondolnál?
Én nekem együttesek jutnak eszembe.
Igen, akár az is lehetne. A Roll and Write és a Flip and Write játékok lényege az, hogy írogatni fogunk. Tehát papíron valamit jegyzetelgetünk, a Roll and Write-nál ott kockákkal fogunk dobni, és ezeknek az értékét fogjuk valamilyen módon a papíron rögzíteni. A Flip and Write pedig gyakorlatilag ugyanez, csak itt kártya lesz. Tehát nem kockával dobunk, hanem a megkevert pakliból a legfelső lap, amit felfordítunk, azt fogja megmondani, hogy például mit rajzoljunk, vagy mit kell beírnunk az adott papírunkra. Ebből is hoztam egy jó néhányat, de maga a játéknak a lényege az pontosan ez, hogy van egy pici kis papírunk, ami ebben nagyon jó, és ami miatt én ezt a még most a nyári csomagoláshoz szánt játékok mellé beraktam, hogy itt általában kétféle megoldás létezik, az egyik az, hogy viszem az egész dobozt. Általában ezekben ilyen 100-150 lapot kapunk, ami egy jó ideig elég tud lenni. Viszont ugye talán két adással ezelőtt beszéltünk ugye a kártyák védelméről, és ott szóba került a laminálás. A laminálás ennél a játéktípusnál azt mondom, hogy nagyon hasznos tud lenni, ugyanis azt szoktuk csinálni, hogy fogunk egy-egy lapot, amire írni fogunk, ezt a lapot lelamináljuk, itt 4-5-öt, amennyi játékos játszhat, majd veszünk táblafilcet. Vékony táblafilcet, és gyakorlatilag a laminált lapra én x-elgetek, írogatok, és lejátszom a játékot, majd a játék végén egyszerűen letörlöm a laminált lapot, és legközelebb megint csak nulláról tudok indítani. És amiben ez így nagyon jó, hogy gyakorlatilag egy dobozba 30-40 játékot is akár be tudok pakolni, mert mindenből csak azt a néhány laminált lapot kell magammal vinni, meg a hozzá szükséges. Hát például, ha olyan játékaim vannak, ahol mindenütt kockákkal kell dobni, akkor berakok egy megfelelő mennyiségű kockát a dobozba, berakok mellé 6-8-10 olyan játéknak a laminált lapjait, amire szükség van, és egy pici kis dobozt vittem magammal, miközben rengetegféle játékkal fogok tudni játszani mondjuk egy nyaralás estéjén.
Jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a nyári társas játékok sorát Péli Csaba játékmesterrel, maradjanak velünk.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a nyári társasjátékok sorát Péli Csaba játékmesterrel. Roll and Write játékok jönnek most sorban egymás után szünidőre, pihenésre, nyaralásra.
Kezdjük egy hatalmas klasszikussal, a Ganz Schön Cleverrel. Wolfgang Warsz játéka 2018-ban talán meg is nyerte a Spiel des Jahres díjat. Azóta két folytatása is megjelent, illetve három, mert van egy gyerekváltozat is, tehát nem csak a felnőtteknek szánt változatok léteznek. Ugye ez egy Roll and Write játék, a játéknak annyi a lényege, hogy van néhány kockánk, ezekkel a kockákkal dobunk, és egy adott módon kell ezeket beírogatnunk. Én nagyon szeretem abból a szempontból, hogy ha úgy játsszuk, hogy csak úgy elengedjük, tehát tényleg egy ilyen nyári estén nagyon kis klassz számolgatás tud lenni. Abból a szempontból viszont én azt mondom, hogy ezt a játékot én nem nagyon szeretem, hogy vannak nagyon sokan, akik ezt mindenáron megpróbálják kimaxolni. Ugye erről is már beszéltünk korábban, hogy jó-e az, amikor én egy játékot teljesen kimaxolok, és mindent tudok belőle. A Ganz Schön Clever az egy ilyen típusú játék, hogy itt bizony, ha rájön az ember minden kis csinyára, binyára és taktikára, hogy mit, hogyan érdemes, mert gyakorlatilag ilyen cunamit lehet indítani, hogyha valahol beixelek egy kis négyzetet, az ad nekem pluszt a másikon, ahol ha beixelek, az a harmadikon, és ilyen különféle kis színes részek vannak a lapon, és hatalmas nagy kombó áradatot lehet elindítani egy jól időzített X-el, viszont pontosan ez, hogy amikor betanulom azt, hogy ez az X-es hol van, akkor nekem ez már elveszti a varázsát, viszont mindaddig, amíg ez tényleg ilyen családi jelleggel, mondjuk akár egymás ellen, csak pontvadászatban próbálunk minél többet kihozni, addig egy nagyon-nagyon jó játék. Tehát a Ganz Schön Clever az eredeti, a Doppelt Szó Clever a folytatása, és nemrég jelent meg a Clever Hoch Drei, ami már a harmadik rész, és idén a gyermek Spiel des Jahresre jelölték ennek a gyerekváltozatát is. Nem nyerte meg, de ott volt a top 3-ban. Következő játékunk a Nochmal, illetve ennek is van egy folytatása, a Nochmal so gut.
Nyilván német játékról van szó.
Így van, így van. Ezek a játékok általában azért a német irányból jönnek nagyon sokszor. A Nochmalban és a Nochmal so gutban is az a feladatunk, hogy van egy kocka, ami a szint határozza meg, és van egy kocka, ami a számot. És amikor dobtam a kockáimmal, akkor valahol a papíron nekem a megfelelő színben annyi X-et kell betennem egyetlen egy összefüggő területre, amennyit a másik kocka mutatott. Ez az elején még viszonylag könnyű, annyi van csak megszabva, hogy a középső oszlopból kell elindulnom, és onnan kell utána jobbra-balra építkezni, és mindig az új X-eket a már lent lévő X-ekhez kell kapcsolnom. A Az elején még úgy viszonylag jól lehet haladni. Tehát azt mondom, hogy a játék 3/4-ig általában nem nagyon szokott probléma lenni, hogy hova tegyek le valamit, mert mindig két szint és két számot is dobok, tehát van lehetőség arra, hogy válasszak, viszont az utolsó 1/4-ben általában már eljutunk odaig, hogy dobtam zöldet meg 6-ost, viszont zöld 6-os területen már nincs, akkor azzal mit csináljak? Na ilyenkor jönnek a Joker kockák, amikkel még lehet egy picit játszani, és varázsolni, és megváltoztatni az értékeket, de alapban egy nagyon klassz kis versenyzős játék, és pillanatok alatt ennek is meg lehet tanulni a szabályait. Következő játékunk egy magyarul is megjelent Flip and Write, itt kártyákat fogunk felfordítani, ez a Kartográfusok. Azt hiszem, hogy ez azért egy viszonylag ismertebb játék ebben a mechanikában. A Kartográfusokban királyi térképészek vagyunk, és ahogy felfordítjuk a lapokat, különféle kis házikókat, tehát például felfedeztünk egy kis falut, egy erdőt, egy tavat, búzamezőt, hasonlókat fogunk rajzolgatni. Vannak különféle feladatok, és itt ami nagyon érdekes, hogy 4 évszak van, és minden évszakban 2 feladatot fogunk pontozni, összesen 4 feladat van kitéve, tavasszal az elsőt és a másodikat pontozom. Nyáron a másodikat és a harmadikat. Ősszel a harmadikat és a negyediket, télen a negyediket és az elsőt. Tehát vissza fogok kanyarodni, és mindig arra kell figyelnem, hogy az éppen adott évszakban mi az, ami pontot fog érni, mi az, ami nem, tehát mi az, amire figyeljek, mi az, ami később még pontot érhet, tehát érdemes lerakni. Egy nagyon-nagyon izgalmas játék, és néha még gonosz is tud lenni, ugyanis vannak benne szörny támadások, és ilyenkor nem én döntöm el, hogy hova kerül ez a szörny az én kis térképemen, hanem a mellettem ülő fogja ezt berajzolni. Tehát itt egy kicsit bele lehet rondítani a másik térképébe, és a...
Tehát ez nem kooperatív.
Itt ez nem, így van. Itt a szörnyek azért fognak számítani, mert az évszak végén azt fogjuk megnézni, hogy a szörnyek hány oldalról nincsenek még lefedve valamilyen térképrészlettel, mert minden szabad oldal mínuszpontot fog érni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a szörnyekre is figyeljünk majd. És ennek a Kartográfusoknak létezik egy hősök kiegészítő, ami még plusz dolgokat ad hozzá. Érdemes mind a kettőt kipróbálni, szintén egy nagyon-nagyon jó játék. És ami benne nagyon jó, hogy nagyon sokszor a játékosok nekiállnak nagyon szépen rajzolgatni. Tehát kis erdőket, és tényleg kis fákkal, kis házikókkal a tavacskát szépen megrajzolni. Csodákat lehet látni néha az interneten, hogy kik azok, akik nagyon azt mondták, hogy jó, hát játszunk, egyébként egy ilyen 20 perces játékról beszélünk, de ez néha el tud húzódni egy óráig is, amíg szépen a színes ceruzákkal, a kis tűfilcekkel, egyebekkel kiszínezgetik a térképet. Következő játékunk ismét egy Roll and Write, Castles of Burgundy, ugye erről a játékról már volt szó, a nagy változata az egyik nagy-nagy kedvencem, ugye kockákkal kell a burgundi kastélyokat felépíteni, illetve a kastélyok környékét. Ennek van egy dice game változata, ami ugye kockákkal dolgozik és papíron, tehát egy ilyen Roll and Write megoldással. A játék lényege körülbelül ugyanaz, tehát itt is a kastélyok völgyében szépen kialakítjuk a kis területünket. Nagyjából ugyanaz az egésznek a lényege, csak piciben és sokkal rövidebb idő alatt hordozható. Megint csak azt mondom, hogy nyaraláshoz, ha valaki szereti az eredeti burgundit, akkor a Dice Game egy nagyon jó kis kísérőjáték tud lenni a nyáron. És ugyanígy említettem már korábban a The Rajas of the Ganges-t, ugye ahol, nem tudom, emlékszel-e rá, ez volt az a játék, ahol egy ilyen nagyon izgalmas pontozás volt, hogy egyrészt a pénzt gyűjtöttük, másrészt a hírnevet, és a kettő egymással szembe ment, és ugye az volt a lényeg, hogy amikor ezek találkoznak, akkor lesz vége a játéknak. Tehát lehet, hogy valaki rengeteg hírnevet gyűjtött, viszont kevés pénzt, és így is tudott nyerni. Ennek a játéknak is van egy Roll and Write változata, ami egyik nagy szerelem, hogy van benne egy nagyon cuki kis elefánt, aminek a hátára rakjuk egy kockát külön, amit azt mondjuk, hogy ez nem vesz részt ebben a körben, az fölkerül az elefánt hátára. Igaz, hogy egy egyszerű kartonlapokból épített kis elefántocska, de olyan kis cuki, hogy ott egy elefánt az asztalon, és egyébként nagyon-nagyon jól hozza a nagy játék hangulatát, szintén kicsiben, tehát ugyanúgy, hogy az előbb említett burgundi, ez is a nagy játék hangulatát kicsiben, sokkal rövidebb időben és egy jól kezelhető kis dobozban. A következő játékunk megint csak kapott magyar megjelenést, sőt, ez a játék a kiadása évében megnyerte a magyar Menza díjat. Ugye a Menza, ez nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják, ez a magas IQ-val rendelkező embereknek a társasága, és ők minden évben a magyar megjelenésű társasjátékok közül kiválasztják azt, ami úgymond a legjobban megtornáztatja az agyat, és ez a játék a megjelenése évében meg is kapta ezt a díjat, ezt a játékot úgy hívják, hogy Szüret. A szüretben egy szőlőhegyen találjuk magunkat, kártyákat fogunk felfordítani, és minden kártya megmondja, hogy éppen milyen alakú kis utat rajzolhatunk be valahova a térképünkre, és a feladatunk az lesz, hogy a különféle présházakat összekötsük a szőlőtőkékkel. Tehát minél több megfelelő színű szőlőt egy úttal bekössünk a présházba, időre, mire eljutunk odáig, hogy az első préselés meg lesz, a második préselés meg lesz. Itt, ami nagyon izgalmas, hogy folyamatosan változik az, hogy melyik présház. Tehát nem úgy van, hogy az első, második, harmadik, negyedik présházhoz fogunk menni, hanem mindig egy kártya fogja megmondani, hogy hát akkor itt most ebben a körben az A présházat fogjuk értékelni, a következőben meg mondjuk az F-et. Tehát nem lehet azzal számolni, hogy az előző körben így építkeztem, és az jó volt, a következő játékban már egy teljesen más felállás, miközben a térkép teljesen ugyanaz marad. Tényleg egy nagyon szuper játék, én nagyon szeretem. Viszont még erre is rá tudtak tenni a készítők, és a szület készítőinek egy újabb játék a Trails of Tucana. Nagyjából ugyanaz a játék, tehát itt is kártyákat fordítunk föl, az alapötlet megmaradt, tehát ha valaki szerette a születet, akkor érdemes utána nézni ennek, hogy Trails of Tucana. Sokkal tovább fejlesztette az egészet, itt egy hatszög alakú pályán vagyunk, és próbálunk különféle kis falucskákat összekötni utakkal, de közben a dzsungelben tukánok és mindenféle lények is vannak, amiket még érdemes megtalálni, és itt is építgetjük a kis útjainkat. Mondom, az alap az teljesen ugyanaz, viszont én azt gondolom, hogy ha a szüretre azt mondom, hogy az egy jó játék, akkor a Trails of Tucana az még egy szüret a négyzeten, mondjuk. Tehát pontosan annyit adtak hozzá pluszba, hogy tényleg egy szinttel jobb játék lett.
Akkor nyilván ez is megnyerni a Menza díjat, a magas IQ emberek elismerését.
Igen, valószínű, hogy ez tetszene nekik. A probléma az, hogy sajnos ez a játék nem kapott magyar megjelenést, de mivel gyakorlatilag csak kis rajzocskák vannak a kártyákon, tehát tökéletesen játszható nyelvtudás nélkül is, de sajnos a magyar megjelenést elkerülte. És a végére hagytam egy nagyon izgalmas játékot, amit én teljesen véletlenül fedeztem fel, itt Kiskunhalason az egyik drogériába bementem, és ott volt a polcon. Ezt a játékot úgy hívták, hogy Sebastian Ficek Safehouse Das Würfelspiel, ugye, megint csak a német irányból közelítjük a játékot. Elkezdtem utána keresni, hogy miről is van szó. Sebastian Ficek, ő egy viszonylag híres és ismert német krimiszerző, rengeteg izgalmas krimit írt, magyar megjelenést talán nem láttam tőle, de Németországban egy nagyon elismert író. Neki van egy nagy játék a Safe House, amiben a játékosok egy gyilkosság szemtanúi lesznek, és próbálnak elmenekülni, egy nagy táblás játékról beszélünk, próbálnak elmenekülni az őket üldöző gyilkos elől, és eljutni a védett házba, mielőtt valamelyiküket utoléri a gyilkos, mert ha bármelyiküket utoléri, akkor elvesztették a játékot, tehát ez is egy kooperatív játék, és ennek van ez a Das Würfelspiel változata, ami ugye egy kockajáték megvalósítás. Dobunk a kockákkal, mindig választunk a kockákból, hogy éppen mit szeretnénk felhasználni, és x-elgetünk a lapunkon. Ami itt izgalmas, hogy mindenkinek egyedi lapja van. Tehát négy játékos játszhatja legfeljebb, és mind a négy játékos más lapot fog kapni, viszont mindegyikünket ugyanolyan tempóban fog üldözni a gyilkos. Tehát nagyon fontos az, hogy figyeljek arra is, hogy én el tudjak menekülni, és minél jobban haladjak a saját lapomon, de közben figyeljek arra is, hogy azokat a kockákat, amiket én elviszek, az lehet, hogy kellene a másiknak is, és valahogy úgy alakítani a dobásokat és egyebeket, hogy a másiknak is jó legyen, mert ha bármelyikünket elkap a gyilkos, akkor mindenki veszített. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolgot hozott be. Legtöbbször a Roland Wright-oknál mindenki egyedül írogat, és legtöbbször tényleg egy ilyen nagyon szoliter játék. Tehát a kartográfusok is például úgy van a dobozon, ha jól emlékszem, hogy 1-től 100 főig játszható. Tehát gyakorlatilag megmondjuk, hogy éppen melyik kártya lett fölfordítva, és teljesen mindegy, hogy egy ember ül az asztalnál, 100 ember ül egy nagy terembe is kivetítjük, ugyanaz lesz mindenkinek a játékélmény. A Safe House-nál itt az az izgalmas benne, hogy itt együtt dolgozunk, tehát itt muszáj egymásra figyelni, itt nem tehetem meg azt, hogy én a saját kis lapomba belemerülve csak azt figyelem, hogy velem mi történik, itt bizony nagyon erősen arra is figyelni kell, hogy ha én nem dobok olyan kockával, ami a másiknak kellene, és nem lesz egy jó dobásom, akkor lehet, hogy őt elfogja a gyilkos, és akkor vége a játéknak, hiába állok én már majdnem a védett ház ajtajában.
Csaba, nagyon köszönjük ezeket a nyári társasjátékokat. Ugye Roll and Write, tehát írós játékok, ahol például egy laminált lap nagyon hasznos, és egy táblaíró kis filc, mert hogy kicsi helyet foglal, és akárhányszor felhasználhatjuk. Köszönjük, és hát neked is, meg a hallgatóknak is jó nyaralás, jó pihenést kívánunk, ha megtehetik.
Viszont kívánom én is, és köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csaba játékmesterrel beszélgettünk mai adásunkban. Köszönöm, hogy velünk voltak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.